Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad el őriződ. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart, és mindeneket bölcsen igazgat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részében, a 4. rész 1-től 12-ig terjedő verseiben, hogy a megnevezett helyen miképpen szól hozzánk Istenünk igéje, helyünket elfoglalva nyitott szívvel hallgassuk meg. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részében az első verssel kezdődően ezt olvassuk. Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, s mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re emelkedett. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók. Annás a főpap, Kajafás, János, Sándor és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter, megtelve szent lélekkel, így szólt hozzájuk. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felül vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból. Ő általa áll ez előttetek egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők, megvetettetek. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. A minden kegyelem Istene, tegye áldottá szívünkben a hallott igét, hogy teremjük a megtérés áldott gyümölcseit. Gyertek, hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által. Előtted van, ami számunkra elmúlt, és az, ami ránk fog következni. Köszönjük neked, Urunk, hogy megőriztél bennünket a hátunk mögött lévő napokon, az elmúlt héten. És köszönjük, hogy veled, benned kezdhetjük a ránk következő hetet. Áldunk téged, Urunk, hogy kereshetünk, mert eltávolodtunk tőled. Ezért könyörgünk, te ébreszt fel alvó lelkünket igéddel. Hiszen ahol a te igéd szól, ott élet támad. Ott megnyílnak a szívek, meghajolnak előtted a térdek, rádöbbennek emberek hiába való erőlködéseikre, vétkeikre, célt tévesztett életükre. Köszönjük, Urunk, hogy igéd megszólító, átformáló, az igazságot megvilágító erejét nem vonod meg ma sem tőlünk. Te biztosan nem. Inkább mi vagyunk azok, akik nem halljuk meg a szavadat. Gondok, munka, rohanás, vagy éppen az elkényelmesedett életünk miatt. És milyen sokszor előfordul, hogy saját füleinket fogjuk be, mert kényelmetlen lenne meghallani igéd hozzánk szóló üzenetét, amely leleplez és rávilágít szívünk sötétségére. Urunk, áldunk téged, hogy mindezeket te tudva rólunk, mégsem kerülöd el a mi megrokkant, sántító, erőtlen életünket. Köszönjük, hogy nálad erő, hatalom és kegyelem van. Ezért bíztatsz és hívsz ma is hozzád, hogy igéddel megajándékozz minket. És valóban, Urunk, most alázatos szívvel és szégyenkezve megállva előtted, bevalljuk, hogy téged keressünk, mert rájöttünk, hogy nélküled egyedül vagyunk. Nincs, aki igazán megértsen, lelkünkig lásson, megoldás felé vezessen, gyógyítson vagy felüdítsen. Köszönjük, Urunk, hogy ez egyedül te vagy. Áldunk, hogy nekünk ajándékoztad a te fiadat, Jézus Krisztust, hogy ő legyen a mi életünknek is a sarokköve, aki által megmaradunk, akinek a segítségével nem omlik össze életünk épülete, mert te magadra veszed a terhünket, vétkeink súlyát, és benned rád támaszkodva újat kezdhetünk, felépülhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy ma téged behívhatunk életünk központjába, hogy te légy az, aki átformálod a mi életünket, aki lemetszed rólunk a vadhajtásokat, hogy áldott eszközeid lehessünk. Így hozzuk elé, Urunk, önmagunkat, szeretteinket, és így hozzuk eléd most a ránk következő időszakot, az új tanévet is. Könyörgünk, segíts, hogy azt rád alapozzuk. Terheinkkel, erőtlenségeinkkel rád támaszkodjunk. Reménységet, kitartást belőled merítsünk. Örömeinkért, előrehaladásunkért téged dicsőítsünk egyedül. Könyörgünk, szent lelkeddel, ragadj meg most bennünket, hogy igéd meghallói, befogadói és megtartói legyünk. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, írva található az imént hallott már igeszakaszban, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részében, a 12. versben. Tehát apostolok cselekedetei 4. rész, 12. versében így olvassuk az igét. Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Eddig tehát az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, biztosan nem vagyok egyedül azzal, hogy már több alkalommal hallottam politikusoktól, hogy valamilyen kritikus és nagy horderejű probléma megoldására való elköteleződésüket azzal próbálták meg megerősíteni, azzal próbálták meg még inkább kifejezésre juttatni, hogy ők mennyire elkötelezettek ez irányban, hogy azt mondták, az ügy megoldása érdekében akár az ördöggel is hajlandóak vagyunk lepaktálni. Biztosan hallottuk már, én már hallottam több alkalommal. Hát, én tudom, hogy mit akarnak ezzel. Azt akarják megmutatni, hogy ők mennyire erősen elkötelezettek, de sajnos nálam például ez kontraproduktív, bennem nem bizalmat ébreszt ez a hozzáállás, sőt, inkább megszűnik a bizalom. Ez a kifejezés ugyanis azt jelenti, azt akarja elmondani, hogy a cél szentesíti az eszközt. Bármit megteszünk. Bármit, csak meglegyen, amit szeretnénk. Én pedig úgy vagyok vele, hogy a cél nem mindig szentesíti az eszközt. Nem lehet ez mindig egy járható út. Az ördöggel való lepaktálásról beszélni pedig az kifejezetten taszító a számomra. Lepaktál bárkivel a megoldás érdekében. Azt akarja mondani, hogy ő mennyire elkötelezett, de számomra ez egyáltalán nem megnyugtató. Még akkor sem, hogyha az a megoldás, amit ő egyébként szeretne, vagy a cél, az az én célom is lenne. Mert ott van bennem a kérdés, jó, ugyanaz a célunk, de hogy fogod akkor elérni? Ha te azt mondod, hogy lepaktálsz az ördöggel is, hogy fogod elérni? Milyen eszközöket, kapcsolatokat fogsz bevetni? Ki által, milyen áron érjük majd el azt a bizonyos vágyott célt? És mi lesz majd annak a hatása? Ki nyújtja be majd idővel a számlát? Eszünkbe juthat a Keresztapa című film egyik jelenete, amikor egy illető szívességet kér a keresztapától. És akkor, ahogy beszélgetnek, nem nagyon akarja ezt a szívességet nyújtani a keresztapa, de végül csak belemegy. Jó, rendben. És akkor megkérdezi az illető, hogy és akkor mivel viszonozhatnám ezt a szívességet, mivel fizethetném vissza? És akkor ezt nagyon sokszor szoktuk idézni, ami a válasz. Egyszer majd, talán el sem jön az idő, majd én is kérek tőled egy szívességet. És akkor az illetőnek összeszorul a gyomra, mert azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy tartozom. Hogy le vagyok kötelezve. Egy bűnözőnek. Elérem a célomat, de le vagyok kötelezve egy bűnözőnek. Úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy kitől kapok segítséget. A zsidó vezetők ezt nagyon jól tudták, amikor arról hallottak, hogy egy születése óta béna embert valaki meggyógyított. Ők jól tudták, hogy sokféle erő és hatalom létezik, és azt mondták, hogy nem mindegy, hogy ki által történik a csoda, mert a cél nem szentesíti az eszközt. Egyszer egy stúdió beszélgetésben egy orvos azt mondta, vegyük tudomásul, hogy az a gyógyszer, amelyiknek nincs mellékhatása, annak hatása sincs. Itt most ebben a helyzetben úgy voltak vele a zsidó vezetők, hogy rendben, ez az ember meggyógyult, de mi lesz ennek majd a hatása? Arra az emberre, vagy a közösségre nézve? Ki által gyógyult meg? Milyen hatalom van mögötte? Ez egy lényeges kérdés. Jól látták. Ezért nagyon fontos, hogy ha mi is valami hasonló bajba kerülünk, akkor Istent tegyük az első helyre. Mindig tőle kell kérni első renden a testi, lelki gyógyulást. Persze ilyenkor szokták mondani, hogy és akkor miért mész orvoshoz? Azért az orvostudomány az mégiscsak egy olyan eszköz, ami megfigyelésen, tapasztalaton, ismétléseken alapul, meg lehet magyarázni, és hogyha az orvostudományban nem jól működnek a dolgok, amögött általában valamilyen emberi mulasztás vagy rossz szándék van. De zömmel, ha valami gond van, akkor az azért van, amit az orvos mondott. A gyógyszernek van mellékhatása is, de igyekszünk gyógyítani. A legtöbben a különböző lelki-szellemi eszközökhöz akkor fordulnak, amikor már pont ez az orvostudomány a határához ér. Amikor azt mondják az orvosok, hogy hát 50-50% az esély, nem tudjuk mi lesz, vagy még rosszabb, hát az ember kapaszkodik, szeretne élni. És ilyenkor már mindenre nyitott. Ilyenkor eljutnak oda, hogy bármi áron szeretnék meggyógyulni. Csak nem mindegy, hogy mi az az ár, hogy mi lesz majd a hatása, mi lesz majd a mellékhatása az emberre nézve. El szokták mondani, hogy az internetről nem szabad gyógyszereket venni, mert jó esetben csak hatástalanok lesznek, és kidobtuk a pénzt. Rossz esetben azonban sokkal nagyobb bajt is okozhatnak. Hát ha a megvásárolható medicinák tekintetében ezt fel tudjuk fogni, akkor a lelki-szellemi erők tekintetében is ezt tudomásul kellene venni, hogy nem élhetek akármivel. A zsidó vezetők tehát jól teszik, hogy keresik a gyógyulás hátterét, kiváltó okát. Péter pedig jól teszi, hogy Jézus Krisztusról beszél, hiszen azt mondja, hogy az ő nevébe, ő általa történt ez a gyógyulás. Jól teszi, hogy róla tesz bizonyságot. Csak a zsidó vezetők úgy vannak vele, hogy nekünk ez a zsidó ember, ez a Jézus, akit megöltünk, nekünk ez gyanús. Mi őt oda soroljuk a nem jó erők közé. Nekik ez a gond. Mert azt mondják, hogy Istennel mi tudunk mit kezdeni. Istent ismerjük, Istent hirdetjük. A Szentírásból folyamatosan őt prédikáljuk. De ki ez a Jézus? Hát ismertük, láttuk. Ez egy ember, egy felforgató. olyan hatása volt, amit mi nem akartunk. Várták a messiást, de a maguk szája íze szerinti messiást. És ez ma sincs másként. Nagyon sok ember hiszi, hogy Isten van. Van Isten. Hát persze, hogy van. Azt mondják, Isten olyan, hát amilyennek elképzelem. Valami homályos erő. Figyeljük meg az emberek véleményét. Milyen sokan beszélnek a jó Istenről. A jó Isten így, a jó Isten úgy, mert Isten jó. Jót ad, jót csinál, jót cselekszik, olyan kedves, megsimogat, és így tovább. Isten jó. Ennyi marad meg. Isten jó, a javunkat akarja, kedves és megértő. Mások szerint Isten az, aki megteremtette a világot, és valamilyen egyensúlyt fenntart. Valami erő. Ki így, ki úgy nevezi, mondják, hiszen minden vallás tulajdonképpen Istent hirdeti, csak más módon, vagy Istent keresi. Ezzel a véleménnyel egyébként még részben egyet is értek, mert valóban az ember vágyik az Istennel kapcsolatba lépni. Csak az összes vallás az innen alulról indul. Én vágyom valami módon megérteni, hogy kitől is van az életem, mi ennek az életnek az értelme, honnan ered, és így tovább. Ki vigyáz rám, miért halok meg? Ezer meg ezer kérdés, amire nincsen válasz, csak Istentől. És a vallások azok törekednek erre. Egy van. A mi Istenünk, aki lejött ide közénk, Krisztusban, és megmutatta magát, az igaz Isten. Jézus Krisztusban elénk mutatta magát. Ő az, aki élő, az egyedül valóságos Isten. Jézus Krisztusban Isten szó szerint megmutatta magát, amikor itt élt a földön, megtapintható volt, beszélgetni lehetett vele, és így tovább. És itt vannak leírva a szavai, a valóságos szavai a kezünkben, a Bibliában. Van lehetőségünk az igaz, élő Istennel személyes kapcsolatba kerülni. Ez olyan, mintha azt mondaná valaki, hogy a tiszáninéni református egyházkerületnek a főgondnoka az egy olyan átlagos termetű, szemüveges, szakállas férfi. Hát, nem sokat segítene, ugye? Hány ilyen ember van? Rengeteg. Több százezerre igaz ez a leírás itt Magyarországon, vagy lehet milliókra. De ha azt mondjuk, hogy dr. Molnár Pál, és itt van, most éppen nincs itt, de ha itt lenne a templomban, bemutatom, tessék, ő az. Akkor mindenki tudja. Nem kell ő többé leírni, nem kell róla beszélni, hogy ilyen meg olyan. Be lehet mutatkozni. Itt van, ő az. És Jézus Krisztusban ez történt. Isten idejött közén Krisztusban, és azt mondta, itt vagyok. Ilyen vagyok. Nem kell tapogatózni. Meg lehet ismerni. Jézus Krisztus személyes Isten, konkrét, tapasztalható. És aki megismerte Krisztusban Istent, annak hasogatja a fülét, amikor valaki arról beszél, hogy hát volt egy ember, aki így meg úgy meggyógyított. Azt mondta, hogy hát úgy Isten által kapta ezt az erőt. Mert ilyenkor a hívő ember visszakérdez. Az ember mit mond Jézusról? Ez a kérdés, ez a kulcs. Isten, jó. Kicsoda neki Krisztus? Kicsoda neki Krisztus? Tud-e az az illető a Krisztushoz tartozásáról beszélni? Ezen áll vagy bukik, hogy hiteles-e egy csodatevő, egy gyógyító? Nem olyan régen valaki felajánlotta nekem is a segítségét, jó szándékkal, hogy neki is van ilyen ereje. Biztosan látják a testvérek, hogy sokszor így megtekergetem a fejem, mert fáj a nyakam nagyon sokat. Hogy majd ő meggyógyít. Van orvostudomány, meg van imádság, és hogyha Isten nem akar engem ezekkel meggyógyítani, akkor majd ameddig éltet még ezt inkább cipelem, ezt a betegséget. Olyannal is találkoztam, aki azt mondta, hogy Jézustól kapta azt az energiát, amivel gyógyít. Hangsúlyozta, hogy Jézustól kapta. És akkor megkérdeztem tőle, hogy gyülekezetbe jár? hát ő nem jár, mert tulajdonképpen neki az egyházakkal gondjai vannak, meg hogy az egyházban nem úgy hirdetik, meg nem azt a Krisztust, meg ehhez hasonló, és akkor jött ez, eljutott oda, hogy a maga módján vallásos. Testvérek, olvasunk ilyenről a Szentírásban. Van ilyen a Bibliában, hogy azt mondja Jézus, hogy ne menjetek templomba. Ne menjetek közösségbe, csak otthon üljetek szépen, azt imádkozzatok. Gyanús, nincs rendben. A hívő ember vágyik a közösségre, megélni a másikkal és Krisztussal való közösséget. Az a büntetés, ha nem teheti. Nézzük meg, hogy a kommunizmus után az idősebbek még erre emlékeznek, hogy nem lehetett templomba menni, ezt mégis elmentek, nem lehet megkeresztelni, akkor elviszük 6 faluval arrébb a gyereket, de nem tudom megtenni, hogy ne tegyem. Nem megy. És amikor valaki érzi, hogy egy erő, amit ajánlanak, elbizonytalanító, akkor, hogy milyen forrásból származik, akkor nem kell vele élni. Nem szabad vele élni. Mert nem tudjuk, mit szabadítunk magunkra. Mert nagyon fontos, hogy itt nem csak testről van szó. Ezért beszélnek az apostolok az üdvösségről. Nincs az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. És ez a legfontosabb. A földi élet csak egy ideig tart, a föld utáni pedig végtelen. És ez kell, hogy a legfontosabb legyen, hiszen ezt a földi porsátrat mindenképpen le fogjuk tenni. Mindenképpen. Senki nem fog itt a földön örökké élni. Ha Isten megkímél a szenvedéstől, áldott legyen a neve, de ha nem, akkor erőt kérek annak elhordozásához, de más idegen forrásból nekem erő nem kell. Van hatalma az Istennek engem meggyógyítani, hiszem, ezért más erőt nem veszek igénybe, és ha mégsem gyógyít meg, akkor hazamegyek hozzá. Nemrégen egy társaságban beszélgettünk, és az egyik résztvevő elmondta, hogy az életében volt egy olyan eset, amikor annyira beteg lett, hogy bizony élet-halál közé került. És akkor úgy fogalmazott, hogy de Isten megmentette őt. Nagyon szépen bizonyságot tett arról, egy hívő emberről van szó, nagyon szépen bizonyságot tett arról, hogy sokan imádkoztak érte, és így tovább. Ez minden rendben volt, amit elmondott, minden egyes szó. De úgy elgondolkodtam rajta a kifejezésen, mondom, semmi rosszat nem mondott, tökéletes volt minden szó. De elgondolkodtam rajta, amikor ezt mondta, hogy Isten megmentett engem a haláltól. Utána is még órákon át ott motoszkált bennem, hogy szerintem a megmentés az azt jelenti, hogy megment engem Isten a szenvedéstől. De ha azt mondja, hogy fiam, itt a vége, akkor az büntetés, hogy mehetek hozzá? Hát hazatérek. Tehát az nem lehet büntetés, az attól nem megmenteni kell. És ez nem kell félreérteni. Nem fatalista vagyok, nem arról beszélek, hogy vágyjuk a halált, dehogy is. Az a legnagyobb öröm, hogyha valaki megélheti a gyerekeit, az unokáit, a dédunokáit, gyönyörködhet bennük. Hát ez egy csodálatos dolog. Egy ajándék Istentől, hogyha hosszú életet kapunk. De bármikor, amikor elmegyünk ebből a világból, a hívő ember azt mondja, hogy hazatérek, hogy hazamegyek. Szerintem a megmentés az leginkább a szenvedéstől való megkímélés. És ismerek olyanokat is, akik kimerték mondani, sírva, könnyek között, de ki tudták mondani, hogy Uram, vedd magadhoz az én ilyen-olyan rokonomat, szerettemet, hogy ne szenvedjen tovább. Ez volt az imádsága. Milyen nehéz ez kimondani, mert ragaszkodunk az élethez, a másik életéhez is. De van, amikor el tudja mondani az ember ezt is, hogy inkább már ne szenvedjem. Ez lesz a kegyelem. Sokaknak ez az üzenet magától értetődőnek tűnik. De sajnos túl sokan vannak, akik alapvető kérdésekkel nincsenek tisztában, hiába hallgatják az Isten tiszteleteket. Mert amikor a betegségben nagyon sokféle idegen, ezoterikus erőt könnyedén igénybe vesznek, ott az azt jelenti, hogy a beteg számára nem elég nagy az Isten, nem meri rábízni magát és elfogadni, hogy hát végső esetben hazatér. Amikor az emberek azt mondják, hogy talán én is a mennybe kerülök, talán volt elég jól teljesítettem itt a földön, megütöm a mércét, ki tudja, mi van a halál után, meg ilyenek. Az ilyen nyilatkozatok arról árulkodnak, hogy valaki nem ismeri Istent. Valami elképzelése van, de az élő Jézus Krisztus nem ismeri, mert az élő Jézus Krisztus bizonyosságot ad arról, hogy nekem örök életem van, hogy én a mennybe jutok. Ővele találkozni azért annyira fontos, mert ahogy mondják is, nincs az ég alatt más név, amely által üdvözölhetnénk. Nincs. A mai liberális világ szerint ez egy kirekesztő üzenet. Ez egy kirekesztő üzenet. Lesz idő, amikor ezért meghurcolnak. Sajnos tartok tőle, hogy meg fogom én is érni. De ez akkor is igaz. Ahogy annak idején is, hátratételt, megveretést, akár a halált kockáztatták az apostolok azzal, hogy ezt kimondták, hogy nincs más név, amely által üdvözülhetnénk, ez ma is igaz. Mindegy, hogy mit hirdetnek, mondanak mások, nincsen más név. Egyedül Jézus Krisztus vált meg, egyedül ő tudja megbocsátani a vétkeket, egyedül ő általa van üdvösség, senki másban. Ezért dicsérjük Urunkat, és adjunk neki hálát, és adjuk neki életünket. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, nagyon hálásak vagyunk azért, mert az évezredek folyamán folyamatosan kijelentetted magad az embernek, egyedül az embernek, hogy veled lehessen találkozása, hogy tudj vele beszélgetni, hogy lehessen kapcsolata az élettel. Urunk, köszönjük neked, hogy az idők teljességében pedig elküldted Krisztust értünk ebbe a világba, hogy félreérthetetlen legyen az, hogy mennyire szeretsz bennünket. És hogy mennyire szeretsz, azt éppen a Golgotai kereszt mutatja meg, hogy még őt, az egyszülöttet is fel tudtad áldozni, mi értünk. Hálásak vagyunk ezért a szeretetért, és azért könyörgünk, hogy hadd lehessen ennek a bizonyossága a miénk, hogy nem csak úgy általában jött el Jézus ebbe a világba, hanem pontosan én értem is, engem is személyesen ismer, és engem is megváltott. Add Urunk a találkozást. Segíts abban, hogy vágyjunk látni őt, és benne megkapni a kegyelmet, a bűnbocsánatot. Urunk, látjuk a bibliai történetben, hogy volt az az ember, aki születésétől fogva béna volt, de gyógyulást kapott. Most is vannak közöttünk, akik betegek, műtétre várnak. Azért könyörgünk, hogy te légy a gyógyítójuk. Orvosokhoz fognak menni, kórházba mennek, mindenféle terápiát alkalmaznak, de Urunk, mi a te kezedbe ajánljuk őket, az orvosokat is, hogy hadd tudják a legjobban végezni a munkájukat. Mi könyörgünk azért, hogy akár ismernek téged majd azok az orvosok, akár nem, a legnagyobb odaadással, a legnagyobb hűséggel tudják elvégezni a feladatukat. És kérünk, hogyha ez kedves előtted, adj nekik gyógyulást, felépülést, hogy tudjanak úgy, mint annak idején az a béna ember idejönni újra vissza a templomba és dicsőíteni téged. És könyörgünk azokért, akik nem betegek ugyan, mégis kórházba mennek, mert kis babát várnak. Légy hozzájuk is kegyelmes, Urunk. Hálásak vagyunk a növekedésért, hogy új emberek, új gyermekek jönnek ide közénk ebbe a világba, és konkrétan a gyülekezetünkbe. Tartsd meg az édesanyákat, a babákat, adjunk egészséget, teljességet nekik. Hadd tudjunk majd velük együtt itt örvendezni. Urunk, könyörgünk az új tanév kezdetekor, hogy légy mindnyájunkkal, akik ebben valamilyen szinten érintettek, már pedig szinte mindnyájan érintettek vagyunk. Az idősek nagyszülőként, dédszülőként, a szülők különösen, hiszen igyekeznek mindent megtenni a gyermekekért is. Urunk, különösen könyörgünk a mi intézményeinkért, ahol nem csak megtanítják a gyerekeket írni, olvasni, vagy különböző tudományágakra, hanem ahol a legfontosabb számunkra fenntartóként az, hogy téged megismerjenek. És nagyon hálásak vagyunk, hogy az intézményeink vezetői is, ugyanebben partnerek is. Könyörgünk, Urunk, hogy mindenki a maga helyén hadd tudjon ebben aktív szolgálattevőként jelen lenni. Köszönjük, Urunk, azt a kegyelmet, hogy ennyire jó, remek intézményeink lehetnek, ilyen kiváló pedagógusaink, nevelőink vannak. Köszönjük a technikai dolgozókat, hálásak vagyunk a vezetőkért. Köszönjük, Urunk, ezt a sok jót, és azért könyörgünk, hogy akik ide jönnek, azok megtapasztalhassák ne csak a kiváló minőséget, hanem azt a csodát, az örömöt, a békességet, a kegyelmet, és legfőképpen a megváltást, amit te akarsz adni nekik, amit te kínálsz Krisztusban. Imádkozunk, Urunk, azért is, hogy erősítsd meg a nevelőket, pedagógusokat, hadd tudják ebben a tanévben odaadóan, ugyanúgy szeretettel, hűséggel végezni a szolgálatukat, adj nekik ebben erőt. És imádkozunk, Urunk, a presbiter választásért, abban is te járj előttünk, te hozd a szemeink elé azokat, akiket te már előkészítettél a következő 6 évben a szolgálatra. Kérünk, Urunk, add, hogy mehessen végbe gyülekezetünkben, szeretetben, békességben ez a tisztújítás is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik ellenmúló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.